Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy Joe Biden a kognitív leépülés jeleit mutatja, ezt állítja az amerikai elnök belső körére hivatkozva több amerikai médium. Mindezek nyomán egyes orvosok azt javasolják, vessék alá újabb teszteknek. Svetnik Endre összefoglalója.
Az amerikai elnökválasztási harcban a szemben álló jelöltek hívei előszeretettel bírálják az ellenfél tetteit és hiányosságait. Első pere után Donald Trumpot elítélt bűnözőként emlegetik. Kap azonban elég kritikát a hozzá hasonlóan nem túl ifjú Joe Biden elnök is. Nála már korábban felmerült, hogy gondok lehetnek a kognitív képességeivel, ami miatt Trump ráragasztotta a Sleepy Joe, azaz Álmos Józsi gúnynevet. Most a Wall Street Journal állt elő egy hosszú cikkel, amely szerint magasrangú illetékesek tudatában vannak annak, hogy úgymond aggasztó mértékben szaporodnak az elnök bakijai. Az egyik dolog, amit említenek vele kapcsolatban, hogy a főparancsnok olyan halkan beszél, hogy sokan nem is hallják. További benfentesek szerint az elnök egyre gyakrabban evidenciának számító dolgokat is tanácsadói feljegyzéseiből olvas fel. Ez történt januárban, amikor kongresszusi vezetőkkel tárgyalt Ukrajna támogatásáról. Öt forrás azt mondta, az elnök hosszú szüneteket tartott, néha lehúnyta a szemét, és felmerült a kérdés, hogy kikapcsolt-e. Kevin McCarthy volt republikánus házelnök, elmondta, szoktam vele találkozni, amikor alelnök volt, meglátogattam a házában. Most már nem ugyanaz az ember. A Bidennel dolgozó demokraták szerint vannak jó és rossz pillanatai. McCarthy és két másik forrás a tavalyi adósságplafon tárgyalások kapcsán hasonlót állít. Biden esetenként szabadon vitázott velük, máskor motyogott és a jegyzeteire támaszkodott. A lap által jelentésnek nevezett cikket 45 washingtoni illetékessel több hónap során tartott interjúk alapján írták meg. Fehérházi hivatalnokok ugyanakkor visszautasították, hogy a 81 éves elnök képességei kezdenének leépülni, és a cikkben foglaltakat politikai manipulációnak nevezték. A lap emlékeztet rá, a 3,5 évvel fiatalabb Donald Trumpnál is előfordult élő adásban, hogy össze-vissza beszélt. Az úgynevezett jelentés nyomán Dr. Stuart Fisher, New York-i belgyógyász azt mondta a Daily Mail című konzervatív brit lapnak, hogy már jó ideje kognitív vizsgálatnak kellett volna alávetni az elnököt. Azt is mondta, megérti, hogy Biden ellenáll, de azt nem, hogy az orvosa is ezt teszi. Dr. Jay Olshansky, az Illinois Egyetem kutatója, a Biden és Trump életkoráról írt jelentések szerzője szerint a cikkben nincs semmi új. Sok az önjelölt szakértő. Ebben a témában az elnök és orvos nyilatkozhat. A többi politizálás és életkorral szembeni előítélet, mondta. A Rupert Murdoch médiabirodalmához tartozó Wall Street Journalt a Biden táborban szeretik Trump barátnak beállítani, de a konzervatív üzleti lap tavaly az ex-elnök volt igazságügyminisztere véleményét visszhangozta, hogy Trump hazudott a választási vereségéről, és hogy gond lenne a második elnökségével, mert nem valósítaná meg a programját. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Kiélezett helyzetben küzd posztja megtartásáért Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, írja legújabb elemzésében a Politico. Az Inforádió által megkérdezett szakértő egyetért a megállapítással, a lap számításaival és következtetéseivel azonban nem mindenben. Herceg Zsolt összefoglalója.
2019-ben Ursula von der Leyen mindössze 9 szavazattal biztosította be az Európai Bizottság elnöki posztját az Európai Parlamentben, a vasárnapi uniós választások után azonban valószínűleg egy még ellenségesebb EP jóváhagyására lesz szüksége, írta a Politico. Az Európai Tanácsban a 27 államfő és miniszterelnök minősített többségének támogatását, az Európai Parlamentben pedig a 720 képviselő közül legalább 361-nek a szavazatát kell megszereznie a folytatáshoz. Ehhez azonban az Európai Néppárt mellett a liberálisok, a szocialisták, sőt még a zöldek voksai is szükségesek. Számolt alap. Gátákos Bence, a Matthias Corvinus Kollégium brüsszeli irodájának vezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója egyetért a Politico helyzetértékelésével.
Egyáltalán nem biztos, hogy Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke maradhat az európai parlamenti választások után, hiszen meglehetősen erőteljes hatalmi ambíciókkal irányította az Európai Bizottságot, és nagyon nagy mértékben centralizálni kívánta az uniós döntéshozatali folyamatokat. Most már erről a Politico is ír.
A néppárti Ursula von der Leyennek egy rendkívül széles országokon, pártokon és ideológiákon átívelő összefogásra lenne szüksége az újraválasztásához, de az nem biztos, hogy ez az Európai Néppártnak is megéri, mutatott rá Gáltánkos Bence.
Amit a Politico sugalmaz, ez a baloldali, liberális és zöldpárti koalíció az Európai Néppárttal együtt, az azért nehézségekbe ütközik, hiszen az Európai Bizottság elnöke az elmúlt hetekben, hónapokban egyre több gesztust tett a jobb oldalnak, ez főként a zöldek rovására tette. A gazdatüntetések nyomán a Green Deal, az Európai Zöld Megállapodás számos elemét visszavonták, ezzel ugye a jobb oldal számára tett gesztust Ursula von der Leyen. Ezek után tárgyaló asztalhoz ülni a zöldekkel nehezebb kérdés. Az Európai Néppárt számára is fel kell tenniük magukban ezt a kérdést, hogy az Európai Unióban várhatóan erősödő jobboldali tendenciák ellenére egy baloldali együttműködésben továbbra is elkötelezhetik-e magukat, amely még a radikális zöldeket is magában foglalja, mert ha így tesznek, az tovább erodálhatja a párt hitelességét. A néppárt pont azért tudott visszaerősödni, mert megint elkezdett a politikájában markánsabb jobboldali elemeket megjeleníteni.
Könnyen előfordulhat, hogy az államfők és a kormányfők az EP választás után átvágják ezt a gordiuszi csomót, vagyis találnak egy másik bizottsági elnök jelöltet Ursula von der Leyen helyett, mondta Gáltánkos Bence, a Matthias Corvinus Kollégium brüsszeli irodájának vezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója. Herceg Zsolt, Inforádió 88,1.
Egyre fagyosabb a viszony a nagyhatalmak között az északi sarkvidék miatt, figyelmeztet legfrissebb elemzésében az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior kutatója. Németh Viktória az Inforádiónak kiemelte, a nyersanyagokban, energiahordozókban a gazdag területen egyszerre van jelen a NATO és Oroszország, sőt a NATO márciusban növelte a befolyását Finnország és Svédország csatlakozásával, ugyanis már az Arktiszon jelen lévő összes nyugati állam tagja a NATO-nak. Varga Mónika interjúja.
Térségben található például az Egyesült Államok és Oroszország, és éppen az északi sarkvidéken találkoznak, és az ottani tengerek választják el ezt a két nagyhatalmat, de rajtuk kívül az Egyesült Államok szövetségesei is megtalálhatóak a térségben, így például Kanada, Dánia, Izland, Svédország, Finnország és Norvégia is.
Az Európai Unió mennyire érdeklődik az Arktisz iránt?
Az Európai Unió esete is érdekes, a kétarcúság az Európai Unió esetében is megfigyelhető, hiszen része is a térségnek, és nem is. Svédország és Finnország északi sarkkörön túli területekkel rendelkező, de az északi sarkvidék szempontjából szárazföldi országoknak tekinthetőek, hiszen nem kapcsolódnak a Jeges-tengerhez, illetve annak melléktengereihez. Eközben Dánia autonóm tartománya, Grönland. Tulajdonképpen Európa része, de sem földrajzi értelemben, sem olyan értelemben nem, hogy Grönland kilépett az Európai Unióból. Így nehezebb az Európai Uniós érdekképviselet, de az elmúlt évtizedekben láthattunk arra vonatkozó törekvéseket, hogy az Európai Unió igyekezett nemzetközi fórumokon is képviseltetni magát az Arktisz ügyeiben, és kereskedelmi, gazdasági érdekei is voltak a megnyíló új tengeri útvonalak kapcsán és az elérhetővé váló fosszilis energiaforrások kapcsán.
Mi az, ami miatt ennyien tülekednek az északi sarkvidék környékén? Itt a nyersanyagok ilyen érdekesek, a halászat, vagy esetleg maga a földterület?
Az északi sarkvidék a föld felmelegedésével, a klímaváltozással egyre értékesebb területté válik, hiszen fokozatosan elérhetővé válnak olyan energiaforrások, fosszilis energiahordozók, amelyek a föld más részein kimerülőben vannak. Emellett az északi sarkvidéki kereskedelmi útvonalak is egyre inkább használhatóvá válnak, és ezáltal egyre inkább felértékelődnek. De a halászati lehetőségeket, vagy akár a turizmust is megemlíthetjük azok között, az ágazatok között, amelyek esetében új perspektívák nyílnak az északi sarkvidéken.
Az orosz-ukrán háború mennyire bonyolítja meg az Arktisz helyzetét?
Az Arktisz egyes részei ma is államokhoz tartoznak, így a felsorolt országok közül mindegyik rendelkezik egy-egy területtel az északi sarkvidéken. A legjelentősebbel Oroszország, gyakorlatilag az államokhoz tartozó területeknek az északi tenger, a Jeges-tenger partvidékének fele Oroszországhoz tartozik, így az ott kitermelhető fosszilis energiahordozók jelentős hányada is, még a felénél is több Oroszország birtokában van. Ugyanakkor vannak olyan területek, amelyek nemzetközi vizeknek számítanak, ami tovább bonyolítja az északi sarkvidéki geopolitikai helyzetet. Érdemes ezt látni, hogy az északi sarkvidéken ütközik ma gyakorlatilag a NATO és Oroszország érdekviszonya, hiszen a nyugati szövetség, a NATO és Oroszország egyszerre van jelen az északi sarkvidéken, így a 2022 után fagyossá váló hangulat a két fél között az északi sarkvidéken is megjelent.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy azzal, hogy a NATO engedélyezi Ukrajna számára az általuk szállított fegyverek használatát orosz területen, a NATO tagok nem válnak konfliktus részévé, mondta Jens Stoltenberg, az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára, a NATO külügyminiszteri tanácsának informális ülésén Prágában. Jan Lipavsky cseh külügyminiszter szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a NATO ajtaja nyitva maradjon új tagok előtt, beleértve Ukrajnát is. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A cseh fővárosban megtartott informális külügyminiszteri tanácskozás legfőbb célja a NATO-Washingtoni csúcstalálkozójának előkészítése. Jens Stoltenberg főtitkár szerint a szövetségesek a háború 2022-es kezdete óta elfogadták, hogy fegyvereiket legitim célpontok elleni támadásokra is be lehet vetni. Ezért nem tartja újdonságnak a NATO fegyverek oroszországi alkalmazásának kérdését. Megismételte, hogy Kijevnek joga van az önvédelemre, tehát az orosz területen lévő legitim célok elleni támadásokhoz is. Oroszország saját területéről támadja és ágyúzza Ukrajnát, ezért Ukrajnának képesnek kell lennie reagálni erre, ez része az önvédelemhez való jognak, szögezte le Jens Stoltenberg. Arra a kérdésre, hogy nem aggódik-e a konfliktus így módon történő eszkalálódása miatt, azt válaszolta, hogy Oroszország maga terjesztette ki a konfliktust, azzal, hogy egy idegen országot szállt meg, és a múlt héten új frontot nyitott. Emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az invázió napján egy beszédében azt mondta, következményei lesznek annak, ha valaki fegyvert ad Ukrajnának. Ezt mindig megismétli, amikor a szövetségesek bejelentik, hogy újabb szállítmányt küldenek Kijevnek. Ukrajnának viszont joga van az önvédelemre, ez nem teszi a NATO tagokat a konfliktus részeseivé, mondta Stoltenberg. A főtitkár úgy vélte, hogy a NATO-nak nagyobb szerepet kellene játszania a biztonsági rendszerek Ukrajnába küldésének koordinációjában, valamint a kezelő személyzet kiképzésében is ukrán területen. Jan Lipavsky csekül miniszter teljes mértékben egyetért a NATO főtitkárral abban, hogy Ukrajna számára biztosítani kell a kiszámíthatóságot. Mint mondta, a cseh lőszerbeszerzési kezdeményezés is akkor indult, amikor lőszerhiány volt, hasonlóan a német kezdeményezéshez, amikor légvédelmi rendszerekből és rakétákból volt hiány. A cseh diplomácia vezetője szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a NATO ajtaja nyitva maradjon új tagok előtt, beleértve Ukrajnát is. Jan Lipavsky azt javasolta, hogy készüljön egy közös NATO stratégia az orosz agresszió megfékezésére. Egy olyan stratégia, amely nem csak adhok megoldásokat szül, hanem egyértelmű üzenetet küld Putyinnak, hogy a birodalmi beavatkozással kapcsolatos számítása nem fog működni, szögezte le a cseh külügyminiszter. Hozzátéve ő is egyetért azzal, hogy Ukrajnának joga van az olyan katonai akciókhoz, amelyeket Oroszország területén hajtanak végre. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A norvégiai Sturskog határátkelőhely részleges lezárásával teljesen elszigetelődött egymástól Oroszország és a Schengeni övezet. Eközben Finnország és Észtország is szigorít, szerintük a határaiknál kialakuló migrációs válság orosz hibrid fenyegetés. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Idén májusig Sturskog volt az egyetlen szabad átjárási pont a Schengeni övezet és az Oroszországi Föderáció között. A mostani döntés értelmében azonban a szabadidős célokból Norvégiába érkező orosz állampolgárokra kiutasítás vár. Kivételt csak a családjukat látogató és a létfontosságú ügy intézése céljából beutazó személyek, például diákok vagy vendégmunkások képeznek majd. Norvégia döntését a határátlépések számának 2023 márciusához képest 2,3%-os növekedésével magyarázza. A határlezárásnak tehát elsősorban nem történelmi okai vannak, mondta az Inforádiónak Gönczi Róbert, a Migráció Kutató Intézet elemzője.
Lettország és Litvánia esetében ugye itt a 2021 óta tartó belarusz migrációs válságnak a folyamánya ez a határlezárás. Ugye Litvánia és Lettország is közösen Észtországgal, Finnországgal és Lengyelországgal, illetve most már Norvégiával is azon a közös állásponton vannak, hogy ez a migrációs válság, ami először a belorusz, lengyel, litván és lett, majd most az orosz, finn és norvég határon történik ez a fajta migrációs áramlás. Ez nem egy természetes folyamat, hanem ez Oroszország és Belarus által szervezett mesterséges migrációs áramlások, egyfajta hibrid hadviselés, melynek a célja az Európai Unió és a NATO gyengítése, valamint destabilizálása, és emiatt zárták le a határokat Litvániában és Lettországban is, továbbá Lengyelországban, később Finnországban, ugye itt tavaly őszről beszélünk, illetve Észtország is lezárta a határait, ami pedig egyfajta elővigyázatosságból valósult meg, hiszen ott egyelőre nincsen ilyesfajta migrációs nyomás, viszont a tallinni kormány szerint ennek a megvalósulása csak időkérdése.
A finn miniszterelnök május 19-én jelentette be, hogy szigorúbb ideiglenes intézkedéseket vezetnek be a lezárt orosz határ mentén, és hibrid fenyegetésnek nyilvánította a migrációs válságot. Egyetért finn és norvég kollégáinak döntésével az észt miniszterelnök Kaja Kallas is, aki Tallinnban tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a tömeges migráció eszközével szeretné megosztani és gyengíteni Európát a közelgő európai parlamenti választások előtt. Tallinn elővigyázatosságból lezárta a határ átkelő helyeit, és szintén hibrid fenyegetésnek nyilvánította a finn-orosz és belorusz-balti határon tapasztalt jelenségeket.
Az afganisztáni tálib mozgalomnak a tiltott szervezetek listájáról való levételére tett javaslatot Vlagyimir Putyin elnöknek az orosz külügyi és az igazságügyi minisztérium. A döntés előtt azonban még vannak tisztázandó kérdések, és az orosz vezetésnek kell majd határozni a kérdésben. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Afganisztánban a tálibok az igazi hatalom, jelentette ki az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov szerint a szélsőséges iszlamista szervezet törlése a terrorszervezetek listájáról az objektív valóságot tükrözné, írja a legújabb jelentésében az Institute for the Study of War. Szergej Lavrov kijelentését Oroszország kabuli különleges megbízottjának a bejelentése előzte meg. Zamir Kabulov azt közölte, hogy a külügyminisztérium és az igazságügyi tárca azt javasolja Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy törölje a tálibokat a tiltott szervezetek listájáról. Kabulov azt is hozzátette, hogy a tálibok képviselői részt vesznek a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon június elején. Az afganisztáni tálib vezetéssel való együttműködésre biztonságpolitikai okokból is szükség van, mondta az Inforádiónak Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója, az Eurázsiai Központ szakértője.
Ezt a fajta attitűdöt Közép-Ázsiából, a közép-ázsiai köztársaságokból is lehet egyébként érezni, mert mondjuk 23 végén Kazaksztán például levette a saját ilyen terrorista listájáról a Talibánt, és ezt azzal indokolták, hogy ők évente frissítik ezt a saját listájukat, ahol a terrorszervezeteket jegyzik, és a felülvizsgálat után üttünk, hogy Talibán erről lekerül. Tehát azért Afganisztán egy nagyon komoly kockázati tényező biztonságpolitikai szempontból a régióban. Egy olyan régióban, amelyben Oroszország azért aktívan igyekszik jelenleni továbbra is, és hát ha Afganisztánban senkivel sem lehet kommunikálni vagy együttműködni mondjuk biztonsági szempontból, akkor elég nehéz feladatok várnak mind a közép-ázsiai országokra, mind Oroszországgal is.
Afganisztán gazdasági kapcsolatban áll Oroszországgal, és földrajzi elhelyezkedése miatt is jelentős ország, tette hozzá a szakértő.
Sokat beszélnek arról, hogy Afganisztánon keresztül a pakisztáni Karacsi kikötőhöz vezetne egy vasútvonal, de közép-ázsiai országok igen érdekeltek, mert akkor mondjuk egy diverzifikáltabb útvonalon tudnak kijutni a világóceánra, és ahhoz, hogy megfelelő finanszírozást tudjanak bevonni például ennek a vonalnak a megépítésére, ahhoz éven egy mondjuk úgy biztos partnerre lenne szükség az országban, vagy legalábbis egy elismert partnerre.
Az orosz elnök Taskentben találkozott az üzbég államfővel, akivel abban állapodott meg, hogy a két ország közös erőfeszítéseket tesz az afganisztáni béke és stabilitás megteremtése érdekében.
A mesterséges intelligencia terén való fokozottabb kooperációhoz vezethet az Egyesült Arab Emírségek vezetőjének pekingi útja. Erre már Washington is felfigyel, mivel stratégiai szektorokban erősödik az együttműködés. Svetnik Endre összefoglalója.
Szorosabb együttműködésre utalt csúcstechnológiás iparágak, így a mesterséges intelligencia, az informatika és az új energiaforrások terén is. Xi Jinping kínai elnök és Mohammed bin Zayed Al Nahyan az Egyesült Arab Emírségek elnökének múlt heti pekingi találkozója. Az emírségek szeretnék meglovagolni a mesterséges intelligencia hullámot, és ez Washington fokozódó nyomása ellenére elmélyíti az együttműködést Kínával, írta a South China Morning Post című hongkongi lap. Viszont megfigyelők szerint a mélyebb kapcsolatok nem visszafordíthatatlanok. Abu Dhabi az Egyesült Államok szövetségese és kommentátorok szerint híd lehetne a feszült viszonyban lévő Washington és Peking között. Csak hogy Amerikában nem vált ki jó visszhangot, hogy az öbölország szenzitív ágazatokban támaszkodna a nagy konkurens Kínára. Kína támogatja az emírségek független fejlődési útját, nemzeti szuverenitásának védelmét, biztonsági és fejlesztési érdekeit, utalt eléggé félre nem érthető módon a kínai elnök arra, hogy Peking lazítaná az öbölbeliek amerikai kötelékeit. Ez úgy tűnik, most folyamatban is van. A vendéggel Xi technológiai, kulturális, az övezett útkezdeményezés finanszírozására vonatkozó turisztikai és atomenergetikai egyezményeket is aláírt. Napjainkban pörög az emírségek és Kína kereskedelme. 2022-ben már a 2018-as szint duplájánál tartott. Bővül a kooperáció a légipari és az 5G-s technológiában is. Utóbbi az, amiből nyugaton kizárták a kínai cégeket, mert azzal vádolták őket, hogy Peking rajtuk keresztül kémkedhet. Az emírségek a Közel-Kelet gazdasági motorja, de egyes ágazatokban lemaradt. Például nincs elég AI szakembere, vagy olyanok, akik segíthetik a fejlettebb technológiákra való átállást. Kína kapóra jön, hogy kitöltse ezt az űrt, mondta Wen Xiaopiao, a Shanghai Nemzetközi Tanulmányok Egyetemének Közel-Kelet szakértője. Eme ágazatok egy része az, ahol a legintenzívebb az amerikai-kínai verseny. Az Egyesült Államok májusban figyelmeztette is a G42 nevű emírségekbeli AI céget, hogy úgymond mérsékelje kínai kapcsolatait. Barbara Leaf, közel-keleti ügyekkel foglalkozó amerikai államtitkár pedig elmondta, nem kérjük, hogy barátaink válasszanak Kína és mi köztünk, de vannak bizonyos no-go zónák a fejlett technológia terén. James Dorsey szakértő szerint Abu Dhabi és Peking barátkozása nem visszafordíthatatlan. Ha az USA fenyegetve érzi magát, akkor leállíthatja a fejlett technológia átadását az emírségeknek, mondta. Erre példa az egymáshoz közeledő országok katonai együttműködése. Washington emiatt állította le 50 darab csúcstechnológiás F-35-ös harcigép eladását az emírségeknek. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László volt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.